Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A stúdióban Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság új elnöke, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója, kétszeres olimpiai bajnok kajakozó. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Gyulay Zsoltot felvételről hallhatják mai műsorunkban. Szerdán, késő délután érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. A szerdai napon pedig meglett a 20. magyar olimpiai pont. A pekingi téli olimpián a rövidpályás gyorskorcsolyázók a három érem mellett számos pontszerző helyezéssel zárták ezt a mostani játékokat. Mennyire volt elégedett a kint látottak alapján, illetve a hazaérkezése után történtek alapján ezzel a szerepléssel?
Egy olyan szereplésre, amelyik a minden idők legjobb téli olimpiás szereplése, természetesen elégedettek vagyunk. Nyilvánvaló, hogy eddig nem voltunk nagyon sikeresek a téli olimpiákon, és most is a short track csapat volt az, amelyik húzta az eredményességet, és szemmel láthatóan nagyon jól szerepelt. Van két világsztárunk, erre lehet építkezni a jövőben, szerintem, de ennek ellenére azért azt látni kell, hogy téli sportágakban, kvótaszámban és mindenben azért nem vagyunk egy téli sportos nemzet.
Ugyanakkor short track nagy hatalomnak számítunk lassan az elmúlt évek szereplése alapján. Az, hogy két egymás utáni olimpián szerez aranyérmet a magyar küldöttség, most ráadásul még jobb szereplés is volt, mint 4 éve, a köztes világ és Európa bajnokságon is voltak kiemelkedő sikerek. Mindez azt jelzi, hogy short trackben mégiscsak ott van a téli sportágak közül a legjobbak között Magyarország.
És azért is nagyon fontos ez szerintem, mert egy rendkívül jó sportágról van szó. Nagyon látványos a nézők számára, kifejezetten élvezetes, izgalmas, a helyszínen megélve még jobb, mint televízióban. Még az is izgalmas, ugye, hogy a bírók mit döntenek, mert nem teljesen egyértelmű a befutás utáni eredmény. Egy ilyen szempontban egy rendkívül jó, dinamikus, fiatal sportágról van szó. Természetesen jó lenne majd, hogyha más sportágak is felzárkóznának, de hát nyilvánvaló, hogy az adottságok miatt ez nehéz. De a short track rendkívül jó reklámja a téli sportágaknak.
Mennyire volt egyébként lehetősége, ideje beszélgetni akár a magyar stábtagokkal, akár pedig a versenyzőkkel, a liufivérekkel és a többiekkel?
Mindenkivel természetesen volt, hiszen benn voltunk a faluba többször. Én ilyenkor a versenyzőket nem nyaggatnám, mert én se szerettem, amikor versenyző voltam, hogy éppen a vezetők, hogy mondjam, velük csevegni. A versenyzők foglalkoztak magukkal, Ádó velünk jött ki, egy repülőn mentünk, készült nagyon koncentráltan, ahogy kell egy versenyzőtől, beburkolózott és kizárta a külvilágot. Azért ezek a versenyzők nagyon profik, és tényleg tudják, hogy mit akarnak, ezért is azt gondolom, hogy nagyon professzionális volt az, hogy kezelték azt a helyzetet is, amibe kerültek. És tényleg egy olyan sportágról van szó, egyébként nagyon hasonló a kajakkenuhoz, mert itt is sorozatterhelésnek vannak kitéve, előfutam, középfutam, döntő, több számba lehet indulni, duplázni, triplázni lehet, és tényleg 2 hétig koncentráció kell. Tehát itt nincs, egymás vállát nem kell lapogatni, és nem kell zavarni a versenyzőket. A szakmai stáb pontosan tudja, hogy mi kell nekik, és ennek megfelelően jól is szerepeltek.
A szakmai stáb jelenti az egyik kulcsot? Mégiscsak ebben a csapatban van egy magyar csapatmenedzser edző, van egy kínai vezetőedző, aki másfél évtizede foglalkozik a liufivérekkel, de van például dél-koreai szakember, és még számos más stábtag, vagy éppen az a magyar Telegdi Attila, aki Liu Shaolanggal foglalkozott, amikor itthon kényszerült maradni.
Ma már igen, tehát magányos sportoló kevés van, stáb kell köréjük, hogy profi eredményt el tudjanak érni. Mindennel kell foglalkozni, és természetesen professzionális edzők, felkészítők, de pont korcsolyaélező is, ugye, hogy pontosan tudjuk, hogy ez egy olyan szakma, olyan keresett szakma ebben a sportágban, hogy nagyon ritkák az ilyen jó szakemberek. Ezeket a szakembereket oda kell gyűjteni a stábba, és akkor lehet jó eredményt elérni. Nem elég ma már csak az, hogy a sportoló teljesen elszánt, olyan profi körülményeket kell teremteni, és azt látom, hogy a gyorskorcsolyázók körül ez megvan.
Nagyon örülhettünk az érmek egy részének. Azért mondom ezt, mert például Liu Shaolang egyéni bronzérménél ugye bennünk volt a keserűség Liu Shaolin Sándor kizárása miatt, de hát aztán néhány nappal később Liu Shaolang megszerezte Magyarország első téli egyéni olimpiai aranyérmét. Ugyanakkor Liu Shaolin Sándor kizárását valahogy kezelni kellett, a magyar csapat óvott, később pedig aztán a Magyar Szövetség és a MOB is beadványt intézett az ügyben. Miért érezték ezt rendkívül fontosnak?
Hát nehéz volt a szituáció, éppen Kósa Lajossal beszéltem, a korcsolyázó szövetség elnökével, és gyakorlatilag mondta, hogy hát kevés olyan új NOC elnök van, tehát Nemzeti Olimpiai Bizottság elnök van, aki úgy nyit, hogy egy felszólító levelet küld a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének. Ebbe a kellemetlen helyzetbe kerültünk, de más nem lehetett csinálni, ki kellett állni a versenyzőnkért. Egyrészt Sándorért is, hiszen az aranyérmét elvették. Természetesen ezen lehet vitatkozni, hogy jogos vagy nem jogos, de az az első napokban érezhető volt, hogy a bíráskodás az nem feltétlenül éreztük igazságosnak. Bár ugye a Liu fivéreket is volt, hogy tovább juttatták, akkor még mosolyogtunk, de például a koreaiakat teljesen kiszórták, és ugye ott próbáltunk egy védés-dac szövetséget kötni velük, teljesen el voltak keseredve, és azt gondolom, hogy ezt a sportdiplomáciai lépést meg kellett tenni a magyar csapat érdekében. Érdekes módon utána, mintha változott volna a helyzet, nyilvánvaló, az eredményt nem fogják ilyenkor megváltoztatni. Tudjuk azt, hogy az aranyérmet nem fogják visszaadni, de fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy itt valami nem stimmel, és olyankor már máshogy hozzák meg az ítéleteket, akár tudat alatt, ez olyan, mint a futballbíró, vagy nem tudom, hogy adtam már neki egy sárgát, most már nem fogok még egyet, de hogyha még hisztizik az edző, akkor talán még jobban felhívja erre a figyelmet. Tehát szerintem, ami a mi kezünkbe volt eszköz, azt meg kellett ragadni, és ki kellett állni a magyar csapatért. Az más kérdés, hogy abban a futamban ott gyakorlatilag szerintem mindenkit ki lehetett volna zárni, mert nagyon necces volt az egész, rengeteg kontakt volt, és ezt érezte is szerintem a versenyző is, miután befutottak. De azt kell, hogy mondjam, hogy ami utána történt, az, hogy mindenki a következő versenyszámmal foglalkozott, az nagyon példaértékű volt.
Összességében milyenek voltak a körülmények Pekingben? Mennyire volt nagy szigor? Milyen feltételeket kellett a helyszínen teljesíteni a sportolóknak, az edzőknek, a sportvezetőknek?
Elképesztő volt a szigor, mármint ez a Covid szigor.
Észszerűtlen?
Hát most ezt nem mondanám azt, hát nekem mindenképpen észszerűtlennek tűnt az egész. Én csak szkafanderes emberekkel találkoztam, tehát mindenki be volt öltözve, és gyakorlatilag mindenhova csak kísértek, szabad mozgás az nulla volt, tehát a hotelból se lehetett kilépni, csak kísérővel és külön kocsival. Buborékba volt mindenki, nézők, ugye hivatalos nézők nem voltak, én a városban se láttam nagyon embereket, vagy amerre közlekedtünk, azt is ugye ott le volt zárva a madárfészek környéke, de én el tudtam látogatni mindenhova, tehát a sípályákra, az alpesi faluba, elképesztő épületeket és mindenféle versenyhelyszíneket építettek, hó nem volt, csak műhó. Tehát nyilván egy kicsit mesterségesnek tűnt, de azt nem lehet elvitatni, hogy Peking rendezett nyári olimpiát és téli olimpiát, és ez az első város, aki ilyet tud. Hát ehhez kell egy Kína szerintem, aki ilyet meg tud csinálni. Nagyon szép volt a megnyitó ünnepség is, és az egész körítés, ez nagyon lehetett látni, hogy ez elképesztően fontos Pekingnek és Kínának. Ennek megfelelően nagyon magas színvonalú versenyek voltak, de nem mondom azt, hogy kényelmes volt.
Milyen lehetőségei, akár tárgyalási alkalmai voltak MOB elnökként?
Jó dolog volt talán így nyitni. Én pont mondtam ugye az IOC tagoknak is, hogy visszatértem a olimpiai családba, mert nyilván voltam azóta olimpián, amióta 96-ban abba hagytam, de más így visszatérni, ismerem az olimpiai falu hangulatát, hát mondjuk téli olimpián nem voltam még, de nem is az én személyem volt itt a fontos, hanem az, hogy a magyar sportdiplomáciában jeleztük azt, hogy új elnök van, egyébként tudták, rengeteg gratulációt kaptam, régi ismerősök is vannak, akár a más nemzeti olimpiai bizottságok elnökeként ismertem egy-két régi sportolót, olyan elnököt, vagy ők ismertek engem, úgyhogy ilyen szempontból nem volt furcsa. Az IOC tagokkal, illetve azokkal a, azokkal az emberekkel, akik intézik a Nemzeti Olimpiai Bizottság ügyeit, pedig egy szállodába voltunk, az irodák ott voltak, úgyhogy mindenkit meg tudtam látogatni és bemutatkozni, beszélgetni, hogy állnak a Magyar Olimpiai Bizottság ügyei, és biztosítottuk arról, hogy minden megy a maga útján.
Magyarország azon országok közé tartozik, ahol a téli olimpia biztos, hogy soha nem lehet fontosabb, mint egy nyári olimpia. Eleve ugye azért van nagyságrendi különbség a két olimpia mezőnye között, jóval több érmet osztanak a nyári játékokon, de meddig lehet, meddig érdemes emelni itthon a téli sportágak népszerűségét, és akár mondjuk a téli olimpiák felvezetését és az érdeklődést az esemény iránt?
Szerintem a téli olimpiákban nagyon sok lehetőség van, hiszen a kvóta számot ott még lehet növelni. 91 néhány ország vett részt a téli olimpián. Óriási lehetőségek vannak benne. Nem feltétlenül kellenek magas hegyek. Az biztos, hogy alpesi síelésben nagyon nehezen fogunk odaérni, hiszen kvótát szerezni ilyen országokkal szemben nagyon nehéz, és nagyon nehéz megfogni azt, hogy hogy lehetne szervezettebben és jobban odafigyelni az alpesi síelésre, de azt gondolom, hogy a jeges sportágakban jók tudunk lenni, és ez látszik. Ugyanúgy ugye akár curlingben is, hiszen ezek olyan sportágak, amelyek a lakosság számára is űzhetők, szórakoztatók. Nem feltétlenül mindig az olimpiai eredményességbe kell mérni ezeknek a sportágoknak a jelentőségét, hanem az, hogy minél többen tudják űzni szabadidős-szerűen is. Aztán, ha van utánpótlás, természetesen termelődhetnek élsportolók ebből. De alapvetően szerintem itt a Liu testvérek és a gyorskorcsolya révén a fókusz is ráirányul a téli sportágakra, és lehet azt látni, hogy mekkora fejlődési potenciál van benne.
Sokszor beszélgetünk az olimpiák kapcsán arról, hogy érmek, pontszerző helyek, egyéb statisztikák, de ezeknek mekkora a valós értéke az ön véleménye szerint, mondjuk egy pontos eredménysornak, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól van-e valamiféle visszajelzés, akár adott esetben plusz díjazás ilyen esetben? Erre talán sokan kíváncsiak.
Hát természetesen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság támogatja a Nemzeti Olimpiai Bizottságokat, hiszen az egész rendszer úgy áll fel, ugye, hogy gyakorlatilag a Nemzetközi Olimpiai Bizottság dolgait képviseli, a Nemzeti Olimpiai Bizottság az olimpiai eszmét, a szolidaritást, az olimpiai lángot, a sportot képviseli a hazánkba, és ennek megfelelően a Nemzetközi Olimpiai Bizottság támogatja egyrészt fix támogatásként a Nemzeti Olimpiai Bizottságokat, másrészt van egy olimpiai solidarity program, amin keresztül programokat valósíthat meg, hiszen azért azt tudjuk azt, hogy a 206 országban nem mindegyikben támogatja az állam a sportot. Nagyon sok nemzeti olimpiai bizottságban ez az egyetlen egy támogatási forma, ami létezik, ami a Nemzeti Olimpiai Bizottságon keresztül megy, és ott lehet pályázni pénzre, felkészülésre, edzőtáborra, és az olimpiai szolidaritás program rendkívül jól működik. Éppen ugye beszélgettünk az ottani vezetővel, ami nagyon érdekes, ugye, hogy a 80-as olimpiáig, moszkvai olimpiáig nem létezett az IOC-nek ilyen programja. Ez a Los Angeles-i 84-es olimpia után történt meg, amikor pénzügyi alapokra helyezték a működését, és akkor volt az, hogy először 84 után a Solidarity Program 28 millió dollár szétosztott a Nemzetközi Olimpiai Bizottságok között, ez ma felment 600 millió dollárra, és elképesztő növekedés van ebben. Ez is jelzi azt, hogy az olimpiai mozgalom nagyon, nagyon fölfelé ível.
A Magyar Olimpiai Bizottságnak milyen nemzetközi tervei vannak, akár a következő évekre, figyelembe véve azt is, hogy Schmidt Pál a kora miatt már majd csak tiszteletbeli tag lehet a következő esztendőtől a NOB-ban.
Így van, tehát olyan IOC memberünk nem lesz, mint Schmidt Pál volt, hiszen ő 83 óta Nemzetközi Olimpiai Bizottsági tag. Ő a második legrégebben tisztségben lévő olimpiai bizottsági tag, és ugye 80 éves lesz idén. Őt most fogják elbúcsúztatni az olimpia után. Ezentúl már csak tiszteletbeli tag lesz, idézőjelbe a csakot, de minden olimpiára meghívják. Azért azt tapasztaltam, hogy mekkora elismerésnek örvend, hiszen nem lehet vele úgy leülni bárhova, hogy ne jöjjenek oda a nemzetközi tagok, ne veregessék hátba, vagy meséljenek el egy régi sztorit róla. Úgyhogy ilyen szempontból az ő kiválása az a Nemzetközi Olimpiai Mozgalomban, ez egy furcsa dolog lesz, a állandó tagja nem lesz. Ugye a Sportolói Bizottság tagjaként Gyurta Dániel 24-ig tagja az IOC-nek, tehát ilyen formában lesz magyar képviselője hazánknak.
De több feladat hárulhat rá, vagy mégiscsak a Sportolói Bizottság tagjaként azért elsősorban erre fókuszál továbbra is?
Igen, hát neki aktívan kell képviselni ott a magyar dolgokat a Sportolói Bizottság tagjaként. Szerintem ez rajta fog múlni, hogy ezt ő hogy fogja tudni megtenni. De ő az, ugye állandóan az elnökség tagja is, tehát folyamatos kapcsolatban vagyunk, és minden IOC kongresszuson és meetingen ott van, szerintem ez nagyon jó dolog.
Milyen átalakulások várhatók a Magyar Olimpiai Bizottságban a következő időszakban?
Hát én azt szeretném mindenféleképpen, egyébként nem egy 28 taggal áll fel a Magyar Olimpiai Bizottság, tehát nem beszélhetünk egy óriási cégről. Azt gondolom, hogy itt a jövőben meg kell határozni azokat a feladatokat, nem elsősorban a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hanem ugye összeülve az állami sportvezetéssel, hogy milyen feladatokat tud vállalni a Magyar Olimpiai Bizottság. Én azért azt el tudom képzelni, hogy sokkal komolyabb dolgokat is létre tudunk hozni, azon kívül, hogy szervezzük az olimpiai kiutazást és mindennel kapcsolatos dolgot. Azért ne becsüljük le, ez sem egyszerű, egy olimpiai csapatirodát működtetni.
Bár azért sokan ironikusan mondják ezt az utazási iroda hasonlatot.
Igen, amit én nagyon-nagyon nem szeretem. Azért mi képviseljük, igen, tehát a Nemzeti Olimpiai Bizottságoknak azért ennél sokkal több feladata van, csak nézzük meg, most Oroszország nem tud Oroszország színekbe indulni, hanem az Orosz Olimpiai Bizottság csapataként indul. Magyarország se tud elindulni a Magyar Olimpiai Bizottság nélkül egyetlen egy versenyen sem, és nem csak olimpiákról beszélünk, hanem ne felejtsük el, márciusban EOF van, tehát Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál van Finnországban, utána rengeteg olyan verseny van, amin részt kell venni, és az Olimpiai Bizottság szervezi. Lesznek európai versenyek, hiszen az Európai Olimpiai Bizottság is nagyon aktív, akinek a görög elnökével találkoztam. Éppen Besztercebányán lesz a nyári játékok júliusban, úgyhogy mindig fél évente vagy évente nagyon sok olyan rendezvény van, amin részt kell venni. Természetesen meglátjuk azt, hogy milyen feladatot kap a Magyar Olimpiai Bizottság, hiszen azt látni kell, hogy azért, hogy mondjam, a szakmát azt én úgy érzem, még mindig az Olimpiai Bizottság is annak közgyűlése és elnöksége képviseli igazán.
Mikor dőlhet ez el? A választás után?
Nyilván a parlamenti választások sokat fognak jelenteni. Utána lehet majd leülni és megbeszélni ezeket a dolgokat. Addig az Olimpiai Bizottságnak kell csinálni a saját dolgát, új alapszabályról kell döntenünk itt majd, legkésőbb szerintem májusban. Addig meg kell határozni azt, hogy milyen elvek mentén fogjuk visszaállítani a sportparlamentjét, mert én ezt nagyon fontosnak tartom.
Mekkora tagságot képzel el jelenleg?
Én szerintem ez a 115-ös tagság, ez teljesen megfelelő. Nem a számban volt a probléma, hanem a delegálási jogokban, vagy illetve, hogy kiket és hogyan delegálunk be a közgyűlés tagjai közé. Úgyhogy maga ugye a 115 az az IOC tagságnak, ugye ugyanannyien vannak, szerintem ez teljesen rendben van. Ezeket kell meghatározni itt a májusi közgyűlésig.
Milyen olyan fontos pontok vannak, amelyekből nem engedne, vagy amelyeket mindenképpen szeretne megvalósítani, akár már idén?
Nem szeretnék ilyen ultimátumokat adni azért. Mikor megválasztottak, kimentem Pekingbe, most hazajöttem hétfő óta, elég sok megbeszélésen vettem részt, és ezzel párhuzamosan a Hungaroring ügyeit is intézem. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság teszi a saját dolgát, és intézi akár mondjuk a téli EIOF-ot is. De mindenféleképpen szeretném azt, hogyha amit kitűztünk célul, hogy Párizsban legalább 200 kvótánk legyen, azért ez egy nagyon fontos dolog, ezért már most kell dolgozni, és ne felejtsük el, tényleg itt van Párizs a nyakunkon, tehát jövőre már kvalifikációs versenyek vannak.
2,5 év maradt.
Nagyon kevés, igen, tehát nagyon érdekes ez az olimpiai ciklus, hogy Tokió után tényleg csak 3 év volt, és már itt tartunk, úgyhogy tényleg föl kell készülni ezekre a feladatokra a szövetségekkel együtt.
A 200 plusz 200 programot határozta meg, ugye ennek egyik része az, hogy 200-as legyen a magyar sportolói küldöttség a Párizsi olimpián. Ehhez az is kellene, hogy több csapat jusson ki, akár mondjuk kézilabda csapat.
Természetesen csak azért azt meg kell, így van, tehát ez teljesen egyértelmű, hiszen a csapatsportágak nagyon-nagyon fontosak. Nem csak a kvóta szám miatt, hanem akár a nemzeti érzésünk miatt, akár a közösségi érzés miatt, ez szerintem mindig nagyon húzza. És a csapatsportágat űzőknek is, amikor egy-egy olimpián részt vesznek, teljesen átértékelik ennek az egésznek az érzését. De azt lássuk be, hogy ma a Magyar Olimpiai Bizottságnak nagyon kevés hatása van a mondjuk a kézilabda klub életre, vagy a válogatott szereplésére, hiszen nagyon erős szövetségek vannak különböző támogatásokból, akár TAO-ból, akár állami támogatásokból. Ezekre nincs ráhatása a Magyar Olimpiai Bizottságnak.
Ugyanakkor néhány sportágban már nem nagyon növelhető mondjuk a kvótaszám. Kajakkenuban közel szokott lenni a magyar csapat a maximumhoz, most is 17 magyar kajakkenus volt, a lehetséges 18 volt, tehát honnan jöhet az a plusz, hogy elérjük a 200-at?
Hát kvótaszámban egyértelmű, hogy a csapatsportágban tudjuk növelni, illetve azért egy olyan felzárkóztató program van a fejünkben, hogy összefogni azokat a sportágakat, amelyek úgynevezett kisportágak, mert azért lássuk be, hogy az utóbbi időben tényleg mindig az volt, hogy az eredményes sportágak kapták a legnagyobb támogatást természetesen, hiszen az eredményeket ők hozzák. Egyes sportágak meg nagyon mostoha körülmények között voltak. Én végigjártam a szövetség vezetőit, amikor a kampányidőszak volt, beszéltem mindenkivel, nagyon érdekes tapasztalatokat szerez az ember, hogy mennyire nagy a szakadék a eredményes sportágak és a gyengébb sportágak között, akik nem tudnak olyan eredményeket szállítani, de hát hogyan is várhatnánk el mondjuk a gyeplabda válogatott, hogy kijut az olimpiára, amikor nincs Magyarországon gyeplabda pálya. Tehát nagyon érdekes kérdés ez, és nagyon érdekfeszítő, hogy hogyan lehetne ezt fejleszteni és növelni ezáltal a kvótaszámokat.
Lehet egyébként valamiféle együttműködés a magyar sportéleten belül, hogy mondjuk a sikeres példákat valahogy részben át tudják venni. Tudom, hogy mondjuk nem könnyű egy magyar kajakkenu szövetségi működést átvenni egy olyan sportágnak, amely harmad vagy tized annyira eredményes, de mondjuk ahol a legjobb gyakorlat kialakult, amelynek a működése mondjuk a leginkább pozitív jelzőkkel illethető, és nem feltétlenül csak a kajakkenu szövetségre gondolok, mennyire tud segíteni kisebb szövetségeknek?
Szerintem nagyon. Ezért kell azt a párbeszédet folytatni a sportágaknak is. Ebben tud szerintem az Olimpiai Bizottság nagyon nagy szerepet vállalni, mert néha úgy érzem, hogy egyes sportágak próbálják megtalálni a saját útjukat. Akár a támogatásokhoz, akár külön utas módszerekkel az eredményességhez. De én Isten igazából azt érzem, hogy az Olimpiai Bizottság tudná azt a jövőben koordinálni ezeket a szakmai feladatokat, és kötelessége is koordinálni, és segíteni azokat a szövetségeket. Ehhez sokkal nagyobb nyitottság kell. Egyrészt az Olimpiai Bizottságnak is természetesen magunkba kell nézni, illetve a szövetségeknek is.
Beszéltünk arról is, hogy a 200 plusz 200-as programot megfogalmazta. Ennek ugye a második eleme is érdekes, tehát hogy a magyar sportnak 2030-ig el kellene érnie a 200 aranyérmet, most 184-nél jár Liu Shaoguang sikere után. Lehetséges ez valós célkitűzésként? Azért nagyon-nagyon nehéz, sőt évről évre, hogy olimpiáról olimpiára úgy tűnik, hogy nehezebb aranyérmet szerezni.
Természetesen, de közelítünk a 200-hoz, úgyhogy bátran megfogalmaztuk, ugye addig van még 2 nyári olimpia és 1 téli. Én nem tartom elképzelhetetlennek, sőt, Bár azért emlékszem, amikor abba hagytam, mindig fogtuk a fejünket, hogy úristen, ki fog nyerni olimpiát. De valahogy mégis ugye kitermeli, hála Isten a magyar sport kitermeli a saját maga hőseit. Fantasztikus azóta is, hogy hány aranyérmet nyertünk, de milyen nehéz volt, emlékszünk a pekingi nyögvenyelős három aranyéremre, amikor az utolsó napokig vártunk, és akkor a kajakkenu és a vízilabda húzta ki az olimpiai csapatot a slamasztikából.
De az úgy tűnt, hogy egy egyszeri olimpia, hiszen 2004-ben és aztán 2012-ben is sokkal jobban szerepelt a magyar csapat, mint 2008-ban Pekingben.
Igen, de azért az a pekingi olimpia az nagyon emlékezetes volt, szerintem az a hangulat, én pontosan ott voltam Pekingben, a sport körüli hangulat, az a letargikus, tényleg olyan lemondó, le volt sajnálva akkor a magyar sport 2008-ban vagy előtte, nagyon mostaha körülmények közt készültek, és valahogy az egész olimpiai csapat hangulatára rányomta a bélyegét. Úgyhogy, de azóta jöttünk fölfelé, és voltak nagyon jó lehetőségeink. Ettől függetlenül persze ilyenkor mindig elgondolkodik az ember, például a saját sportágunk, ugye a kajakkenuval kapcsolatban is az, hogy két számot elvettek, ez mekkora érvágás nekünk, mert most Tokióba kijött a lépés, hiszen két egyéni olimpiai bajnoki cím, és a női négyes megint tudott nyerni. Ettől függetlenül nagyon nehéznek látom az olimpiai csapat szereplését, például kajakban, de azt látom, hogy a többi sportágban azért vannak ifjú tehetségek, jönnek föl, és én nagyon bízom benne, hogy túl tudjuk szárnyalni majd a tokiói eredményeket.
Ön egyébként mobelnökként mekkora szerepet tud vállalni a következő időszakban a Hungaroring feladatai mellett?
Gyakorlatilag most vagyok a legközelebb, mióta abba hagytam az aktív versenyzést, most vagyok a legközelebb ahhoz a dologhoz, amit leginkább szeretek természetesen. Meg hát ez a mobelnöke az egy társadalmi funkció, a munkája után végezheti az ember. Az más kérdés, hogy jelen pillanatban a Hungaroring Sport Zrt. Vezetése a munkám, a mobelnöki pozíciója pedig egy szolgálat, egy megtisztelő feladat, amivel a tagság megbízott. Úgyhogy ilyen szempontból egyelőre ezt el tudom látni, meglátjuk, hogy a jövőben mekkora energiát kíván. Mekkorák az én ambícióim, azért az biztos, hogy sok időt fog igénybe venni. Főleg az, hogy ott kell nekem, én szerintem ott kell lenni minden olimpián, minden EIOF-on, minden olyan konferencián, akár anokos, akár IOC-s konferencián, amin a Magyarországnak részt kell venni, mert szerintem az elnöknek ott kell lenni.
Sőt, hazai világeseményeken is a legtöbben.
Így van. Úgyhogy például hétfőn megyek a sajtótájékoztatóra, a birkózókhoz.
Európa-bajnokságra.
Így van. Úgyhogy ezeknek, igen, de ez a sportközeg, ez jó dolog. Tehát én szerintem, aki 12 éves kora óta a sportvilágába volt, annak ez jó dolog, hazamegy mindenhova, akármilyen világversenyre, vagy versenyre megy, vagy edzésre lemegy. Én ezt szeretem, úgyhogy ezt örömmel csinálom.
Mekkora kör, nagyságrendileg nem kérek pontos neveket, kérte önt, hogy induljon ezért a pozícióért, akkor, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az előző elnök Kulcsár Krisztián helyzete nem tartható, és aztán el is vesztette a bizalmi szavazást?
Olyan emberek mondták és kerestek, először csak viccesen, de aztán komolyan, akiknek a véleményre számítok, és gyakorlatilag tényleg a közgyűlés tagjai, mert elég szűk közgyűlés maradt ott, ugye gyakorlatilag 51 néhány fő. Tehát ott azok közül régen is már kapacitáltak egyszer-kétszer, de akkor valahogy nem gondoltam komolyan, de ez most egy olyan hirtelen szituáció volt, hogy fel kellett azt mérni, hogy az olimpiai mozgalom milyen helyzetbe került. Nem az, hogy én vagyok a megmentő, de alapvetően úgy éreztem, hogy ez egy természetes lépés részemről, hogy megmérettetem magam.
Nagyon kevés idő volt a megválasztása és a Pekingbe utazás között. Volt megfelelő idő átadni a Kulcsár Krisztiánnak a fontosabb feladatokat? Tehát az átadás átvétel gördülékenyen ment?
Hát egy, a gazdasági és jogi átvilágítási rész az természetesen ez nem ilyen rövid, ez meg lesz majd a közeljövőben. Ez egy részletesebb természetesen, mert nekem is tiszta képet kell kapni arra, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság milyen helyzetben van. De voltak hosszú beszélgetéseink Krisztiánnal avval kapcsolatban, és nagyon sok értékes információt kaptam tőle, hiszen ő már 4 éve benne van ebben a világban. Ilyen szempontból egy nagyon korrekt átadása volt a dolgoknak.
Látja vagy tudja, hogy mekkora stábra, milyen szakemberekre számít a következő időszakban?
Hát természetesen látom azt. Jelen pillanatban ez a szám, az a személyek száma, akik most ma a Magyar Olimpiai Bizottságban dolgoznak, az elegendő a feladatok ellátására.
Ugye ez a 28 fő, amelyet említett.
Igen, nyilván lesznek majd, nekem is ötleteim vannak már most is, hogy kikkel szeretnék a jövőben dolgozni, mert azért csak az elnök szabja meg, hogy milyen feltételekkel és kivel szeretne a jövőben dolgozni. De azt gondolom, hogy az ottani szakemberek, akik ott vannak, nagyon sokat ismerek, mert még vannak olyanok is, akik az én 2009-es, 10-es alelnöki tevékenységem alatt is ott vannak. Beszélgettem velük, úgyhogy számítok az ő munkájukra is.
Lehet a változás a kommunikációban az elnökséggel, illetve a teljes tagsággal? Mert ugye ez egy másik irány, tehát egyik rész a stáb, a Magyar Olimpiai Bizottság irodája, ez a 28 fő, és a másik rész pedig a MOB elnöksége, illetve a teljes tagsága.
Az elnökségem mindenféleképpen, én úgy szeretem vezetni akárhol az igazgatóságot, vagy az elnökséget, hogy megkonzultálom a tagokkal. Aztán nyilván az elnöknek kell dönteni, vagy kimondani a végső szót, de szeretem megismerni az ő véleményüket is. Talán jobban belevonni a napi ügyekbe, mert én úgy látom, hogy sokszor tájékozatlanok voltak a bizonyos tekintetben. Nem kell minden részletet ismerni, de azért az, hogy merre megyünk, azért az fontos szerintem. Az elnökségi tagok igénylik ezt a fajta tájékoztatást. Én most azt gondolom, hogy én ezt így szeretném csinálni. Remélem nem fogom. Nem csak a kezdeti lendület mondatja ezt velem, de én 12 éve így csinálom a Hungaroringen is, úgyhogy ilyen szempontból nem szeretnék, és nem is tudok a magam vezetési módszereim változtatni.
Lehet-e szükség felülvizsgálatra vagy újratervezésre, hogyha mondjuk a brendjére, a MOB brendjére, a magyarokra gondolunk?
Ezt is meg kell ismernem. Ez egy nagyon érzékeny téma, de azt látni kell, hogy ugye minden olimpiai csapat próbál saját brendet építeni. Ugye a leghíresebb a Team GB, az angoloknak ez a fajta, és nagyon sikeres ugye ez a fajta kezdeményezése. Szerintem nagyon fontos az, hogy egy olimpiai csapatnak, vagy a szurkolói csapatnak legyen egy olyan brandje, amit felépít, e köré szervezi a dolgait. És olyan helyzetbe került ugye az Olimpiai Bizottság is, hogy az év végén lejárt az a fajta Adidas szerződés, ami nagyon-nagyon régóta tradicionálisan a Magyar Olimpiai Csapatot jellemezte. A márka ez gyakorlatilag az angolokon, németeken és a etiópokon kívül nem nagyon tartott meg senkit. Ilyen szempontból azért nekünk, hogy mondjam, hozzátartozik az olimpiai szerepléshez, és mindenféleképpen nagyon én is ebben nőttem fel. Úgyhogy ezeket a tárgyalásokat le kell folytatni, mert szeretném, hogyha nagyon szép és nagyon egységes csapat jelenne meg, mert ez nagyon fontosnak tartom, hogy egy olimpián a csapat egységesen és jól nézzen ki.
Amikor megválasztották, azt mondta, hogy elsősorban a feladatokat látja minden egyes ilyen alkalommal, de azért azt tegyük hozzá, hogy az elmúlt évtizedekben ön sikerre halmozott sportolóként, majd pedig aztán, hogyha a különféle választások történtek meg, egyetlen egy alkalommal volt olyan, hogy a másik pályázót, Angyal Zoltán nevezték meg szövetségi kapitánynak a kajakkenu sportban. Hogyan teszi ezt magában helyre, hogy gyakorlatilag azért nagyon sok sikere volt az elmúlt évtizedekben? Kell-e valamiféle plusz ahhoz, hogy ezt úgymond jól kezelje vagy feldolgozza vezetőként?
Küzdelmes időszak, amikor egy élsportoló abba hagyja az élsportot, ez egy óriási probléma, hogy gyakorlatilag kiüresedik az élete, legalábbis úgy érzi. Mert azért azt belegondolunk, hogy egy élsportoló 10 éves korától arra nevelik, hogy ő lesz a világ legjobbja, és el is hiszi magáról. Sokan el is hiszik, hogy hogy ők vannak a világ tetején, és olyan érzések munkálkodnak benne, hogy elképesztő, mert szerintem nem lehet összehasonlítani a civil életben semmivel se, hogy te a világ tetején állsz, legyőzted, megvalósítottad az álmaidat, de akkor még csak 20-30 éves vagy, tehát gyakorlatilag gyerek vagy még, és amikor abba hagyja valaki az élsportot, akkor valahogy teljesen üres lesz az az érzés, soha nem tudja elképzelni azt, hogy mi okozhat még akkora örömet neki a civil életben, ami hasonlítható egy olimpiai vagy egy világbajnoki címhez. Ezért sajnos nagyon sok élsportolónk nem találja utána a helyét. Egyrészt sokan azt hiszik, sajnos hibásan, hogy ha nyert egy olimpiát vagy egy világbajnokságot, akkor megvan oldva az élete, de hogy is akkor kezdődik a második élete, és újra alázatosan el kell kezdenie, vagy tanulni, vagy dolgozni, vagy alkotni valamit, amivel talán egy kicsit maradandót alkot az élsportolói pályafutása után. Nagyon nehéz ezt megtalálni, ezt a fajta dolgot, amiben ő bele tud kapaszkodni. Nekem is, amikor abba hagytam a sportolást, akkor a megélhetés volt a célom, hiszen abban az időben, a 90-es években nem lehetett felhalmozni semmi olyasmit, akkor még talán nem is volt olimpiai járadék, amiből meg lehetett élni. Talán ez volt a szerencsém, és el kellett kezdenem dolgozni, és akkor azóta is így maradtam, és azt gondolom, hogy ez a szerencsés dolog. Amikor akkor nem választottak meg szövetségi kapitánynak 96 után, akkor nagyon rosszul éltem ezt meg, és mérges voltam magamra is, Angyal Zolira is, a régi edzőmre, mindenkire, de ez volt a nagy szerencsém, meg ki kellett lépnem az élet más területére, és ott kellett helytállnom, elképesztően rossz érzés volt, megmondom őszintén, olimpiai bajnokként beleállni a melóba, de ezt tartom szerencsémnek, hogy a mai napig is ezt érzem, és így csinálom a dolgaimat, és már nem is fogom máshogy.
Valami hiányérzete van ebben, hogy ugye szövetségi kapitány valószínűleg most már sosem lesz?
Igen, de nagyon örülök, hogy nem ragadtam bele a sportba, a kajakkenuba, bár a Hüttner Csabának elmondom a legjobb tanácsaimat, mert meggyőződésem, hogy én értek hozzá még mindig a legjobban, de örülök neki, mert sokkal nagyobb rálátásom lett idők során a sport egyéb területeire, de nem csak a sportra, főleg azért, mert én nem sportban dolgoztam. Mindenki mondja, hogy a Hungaroring vezetés ez egy sport dolog. Nem, ez egy gazdasági társaság. Ez kőkeményen egy üzleti vállalkozás, főleg állami tulajdonú gazdasági társaság. Ennek az irányítás azért sokkal összetettebb.
Visszatérve még arra, amit mondott, hogy egy sportoló olyan magasságokat élhet meg, amelyeket aztán a pályafutása befejezése után nagyon nehéz megismételni, vagy ugyanúgy megélni. Önnek az elmúlt évtizedekben voltak olyan élményei, akár vezetőként, amikor annyi adrenalin szabadult akár fel önben, mint korábban egy-egy sportolói sikernél?
Érezhettem volna ilyet, de tudatosan az egóm visszaszorítása érdekében ezeket az érzéseket elnyomom, mert szerintem nem. Most rendezünk egy nagyon nagy sikerű Forma 1-es futamot, ahol kilátogat 200 ezer ember. Most azt érezhetném saját magam sikerének, de hát ez nem az. És azt gondolom, hogy nincs már szükségem ilyen dolgokra. Tehát sokkal nagyobb örömmel tölt el az unokáimmal való játszadozás, vagy bármilyen olyan családi dolog, ami ezzel kapcsolatos, mint hogy úgy érezzem, hogy megint nyertem egy olimpiát. Maga a MOB-elnökké választás az nagyon megtisztelő volt, de mondom, ott is inkább azt látom, hogy ez egy embert próbáló feladat lesz ebben a pozícióban sok embernek megfelelni, a sportágaknak megfelelni. Ettől függetlenül biztos lesznek olyan érzések és olyan dolgok, amikor büszke leszek, de ez csak időszakos, és akkor mindig a következő feladat jut az ember eszébe.
A Hungaroringen pedig vannak feladatok. Az elmúlt években többször volt arról szó, hogy hogyan modernizálhatják a helyszínt, és kisebb átalakítások voltak, de az igazán nagy átalakítás még most vár a létesítményre. Mikor dőlhet el, hogy mi lehet ennek a pontos menetrendje? Megkezdődik-e a munka augusztus elején a Hungaroringen?
Hát augusztus elején biztos nem, mármint látványos munka. Elsősorban a legfontosabb az, hogy a közművek, amelyek 1980-as évek állapotait tükrözik, azok megújuljanak. Ezzel kapcsolatban most már napokban belül döntés várható, hiszen a közműtervezés az nagyon fontos. Anélkül nem lehet elkezdeni a nagy átalakítást. A nagy átalakítás azért az egy nagyon drága dolog. Nem tudom, hogy mikor és mennyi pénz lesz rá, de a futamok biztonságos megrendezése miatt a közművek állapotát azt rendbe kell hozni, az áramellátástól kezdve az összes alépítményt rendbe kell hozni, illetve ugye egy a bejáratot és a műveleti operatív központot felépíteni. Szerintem az az első és a legfontosabb feladat. Aztán pedig a padoképület és a szemben lévő lelátó és az összekötő alagutak, az új sajtóközpont, rendezvényközpont, ezek egy olyan tervek, amiknek ugye a kiviteli tervei már megvannak, hogyha kapunk rá zöld lámpát és forrást is, akkor ezt meg lehet valósítani, de ez körülbelül ennek a beruházásnak ugye szakértők szerint ez 16 hónapot vesz igénybe.
Tehát akkor két lépésben érdemes, mert gondolom, hogy semmiképpen nem akarnak futamot veszteni, vagy kihagyni.
Futamot semmiképpen nem akarunk, mert azért mi vagyunk azok, akik nagyon régóta szerveznek futamot. Lehet, hogy az elképzelhető a 16 hónap elég a kivitelezésre, akkor egy évben el lehet csúsztatni a futamot. Mi azt szerettük volna, hogyha 23-ban lenne ugye futam májusban, és akkor 24 augusztusáig, vagy augusztus végéig meg lehet csinálni, de hát mi nem vagyunk építetők, mi csak gyakorlatilag a szakmai tapasztalatokat adjuk át, vagy letárgyalni például, ugye mert Szocsiból elmegy Szentpétervárra a Forma 1-es futam, de ott nem lesz kész még a pálya a Szentpétervárán, tehát lehet, hogy ők örömmel elcserélik a májusi futamot esetleg egy augusztusira, de mindehhez kellenek olyan döntések a kormányzat részéről, hogy rendelkezésre áll az összeg.
Ugyanakkor ez idén már biztosan nem lehet másként, hiszen a versenynaptár megvan erre az évre, és július végén rendezik ebben az évben a Magyar Nagydíjat. Hol tartanak az előkészületek és a jegyeladásokkal időarányosan, hol járnak?
Hát a jegyeladásokkal a fellegekbe járunk, tehát nem is hiszünk a szemünknek, hogy mi történik a Forma 1-es jegyvásárlásnál. Majdnem ott tartunk már most, mint a 2019-es csúcsnál. Tehát négy pótlelátót terveztünk most építeni, amik mobil lelátók, de újabb 4-6 ezer férőhelyet, ülőhelyet, és fogynak a jegyek folyamatosan, úgyhogy nem tudom, hogy minek köszönhető, valószínű a Verstappen-Hamilton csatának, meg az új autóknak, amik jönnek, ugye, de nagyon jól néz ki az idei idény. Az osztrákokkal is beszéltünk, ők is nagyon jól állnak, gyakorlatilag nincs jegyük már. Úgyhogy aki még jegyet akar venni a 22-es futamra, annak igyekeznie kell.
Mennyire térhetnek egyébként világszerte magukhoz a promóterek, a versenyhelyszínek? Azután, hogy volt egy borzasztóan nehéz 2020-as év, számos helyszínen nem is lehetett futamot rendezni, és még tavaly is voltak olyan helyszínek, ahol gyakorlatilag vissza kellett mondani a rendezést, vagy pedig nézők nélkül rendeztek, az pedig ugye sosem kifizetődő.
Hát nem, a promótereknek nehéz éveik voltak, ez biztos. Mi szerencsésen megúsztuk, mert gyakorlatilag jó tárgyalási pozíciót vettünk fel, illetve tudtunk minden évben futamot rendezni. De nyilvánvaló, a promóternek az a fontos, hogy jöjjön, mert jegyeladásból él mindenki, nem állami támogatásból. És azt látom, hogy ez a 22-es idény, ez nagyon nagy érdeklődésre tart számot. Szerintem egy nagyon jó idény elé nézünk.
Ez azt is jelentheti, hogy akár rekord is lehet? Hogyha úgy alakul addig?
Én most már kimerem jelenteni, hogy rekord lesz bevételben, igen.
Milyen együttműködés van az egyes helyszínek között? Megvan-e akár a hagyományos jó kapcsolat a legfontosabb szereplőkkel, és milyen gyakori mondjuk a kommunikáció a jogtulajdonossal, illetve a Nemzetközi Szövetség vezetésével? Hogyan képzeljük el a Hungaroring napi munkáját?
Nyilván van kommunikáció, hiszen folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, kapjuk a különböző instrukciókat, hogy mik az igények a adott futamra. Alapvetően teljesen rutinszerű ez a dolog. Jönnek már ugye tesztelni is egyes csapatok, illetve versenyzők. Én azt gondolom, hogy főleg az Ausztriával való együttműködés az napi szintű, látjuk azt, hogy ők mit csinálnak, néha irigykedünk is, hogy ők hogy állnak infrastruktúrába, de azt gondolom, hogy bárkinek van valami kérdése, vagy tapasztalatcseréje, franciák is jöttek ide múltkor hozzánk, hogy hogy csináljuk ezt a dolgot, hogy ennyi jegyet adunk el, de tényleg egy ilyen összetartó csapat, és mindenkinek egy a célja, hogy sok jó legyen a világbajnokság, érdekes legyen a Forma 1-es futam, és minél több nézőt tudjanak kicsalogatni.
A Formula 1-es verseny hétvégén nincs és nem is lehet fontosabb a Hungaroring életében, de milyen egyéb rendezvényeket terveznek még 2022-re?
Még kicsit bizonytalanok vagyunk, most már nagyon határidőn vagyunk, ugye terveztünk egy Super Racing Fesztivált, ami a kamion és a VTCR-nek az összevonása. Ebben még egy kicsit bizonytalanok vagyunk, hogy sikerül-e. Lesz idén egy nagy Ferrari rendezvény, rendezvényeink lesznek nem csak autós, hanem családi napok is. Úgyhogy szerintem idén egy nagyon színes, nagyon jó teltházas futamokat fogunk rendezni. Gyakorlatilag nekünk be van telve már a pályahasznosítás. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy Európa bajnoki vagy világbajnoki futam, de a pályán kihasználtsága az jól néz ki idénre.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Önök az elmúlt bő 50 percben Gyulai Zsoltot, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatóját, a Magyar Olimpiai Bizottság új elnökét, kétszeres olimpiai bajnok kajakozót hallották. A műsor elkészítésében Kalapos Mihály, Erdei Tamás és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.